Mindenkinek van olyan kedvenc filmje, ami hatással volt az életére. De vajon hogyan hatnak a filmek azokra az ismert emberekre, akik nap mint nap a nyilvánosság előtt élik az életüket? Mennyire befolyásolta egy-egy film a hivatásukat, a gondolkodásmódjukat, a közéleti szerepvállalásukat, és végül azt, hogy milyen ember vált belőlük? Én Zsoltér Indi Dániel vagyok, ez pedig itt a Privát Vetítő, a szemérmetlenül lelkizős filmes podcast üres emberekkel. Kezdődik az első rész. Mai vendégem Dezső András, a HVG újságírója, a Mafiózók Mackó Nadrágban és a Magyar Kóla szerzője, és hát például olyan menő cikkeknek a szerzője, mint a KG Béláról szóló, eléggé nagy port kavaró újságcikk, ami még annól az Indexen jelent meg. Ugye te 76-ban születtél Móron, édesanyád ügyvédként dolgozott, édesapád pedig az Ikarusznál, de, és azt egy másik podcastban mondtad korábban, hogy vélhetőleg van valami katonai titkosszolgálati múltja édesapádnak, amit te ugyan elkezdtél feltárni, de falakba ütköztél, és ezzel kapcsolatos az első kérdésem is, hogy van-e benned hiányérzet ezzel kapcsolatban?
Hát igazából azt tudom, hogy apu sokat beszélt nekem ezekről a sztorikról, témáról, tehát érdekelték nagyjából ugyanazok a témák, mint engem, de nem tudtam sokat erről a dologról, és akkor ő igazából az Ikarusznál dolgozott, de mellett a határőrségnél korábban, és akkor gyerekkoromban elég sok katonát láttam magam körül. De hogy pontosan mit csinált, vagy mit nem csinált, igazából ezt nem tudtam meg, nem is nagyon néztem. Utána egyszer felhívtak a pesti srácoktól még régebben, 5 éve körülbelül, hogy egy ilyen kérdése, hogy apám a katonai titkosszolgálatnál volt, vagy valami, és most mondtam, hogy hát tök jó lenne, hogyha erről írnának bármit, mert én nem tudok semmit. Ugye ez egy olyan vonal... Nem tudom egyébként, tehát nem, semmit nem tudok, tehát hogy azért nehéz erről beszélni, mert annyit tudok, hogy, tehát a civil életéről tudom, csak azt, hogy nagyon sok határőr volt körülöttünk, meg katona.
És ez zavart téged egyébként, hogy nem tudsz róla, vagy ez szült benned valamiféle az egészséges kíváncsiságnál többet?
Nem, annyira nem egyébként, mert biztos, hogy nem volt ilyen nagy hal, vagy ilyesmi, vagy nem volt nagyon... komoly figura ebben a történetben, nem tudom, de hogy nincs bennem ilyen hiányérzet, tehát nincs bennem, hogy meg szeretném tudni, mert úgy nagyjából azért tudom, vagy sejtem, hogy milyen polcon volt ebben a minőségben, és azért annyira nem egy izgalmas dolog. Nem volt szerintem ilyen nagy titkok tudója, vagy ilyesmi, úgyhogy nincs bennem ilyen. Az biztos, hogy egy csomó mindenről, amiről akkor beszélgettünk, az engem nem érdekelt akkor még, ugye, mondjuk tinédzserként. Ő viszonylag fiatal voltam, én 23 éves voltam, amikor ő meghalt, és engem akkor ezek nem érdekeltek, ezek a témák úgy igazából. Hát akkor voltak ilyen leszámolások, ugye, amiről mindig írtak a lapok, az úgy érdekelt, azokról beszéltünk, de amikor így, nem tudom, ezekre a témákra terülődött a szó, akkor engem annyira ez nem érdekelt. Úgyhogy olyan nagyon nincs bennem.
Veled kapcsolatban nekem az egyik ilyen legviccesebb történet az az, hogy amit szintén én csak nem régen tudtam meg, hogy van egy sztorid arról, hogy te 7. korodban egy összetűzésbe keveredtél a tornatanároddal, mert az általad írt labba te lehoztad, hogy a tornatanár veri a gyerekeket, és a saját forrásod is te voltál, aminek aztán, ha jól tudom, az lett a következménye, hogy perrel fenyegetés, miközben te még kiskorú vagy, és a többi. És az jutott eszembe, hogy egyfajta ez egy baromi vicces sztori szerintem, hogy már gyakorlatilag már a hatalom útjába álltál már viszonylag fiatalon. Neked van 2 fiad, és mit szólnál ahhoz, hogyha hasonló helyzetbe keverednének ők?
Egy kicsit olyan Forrest Gumphoz hasonlítok néha, hogy egyáltalán nem voltam ilyen vagány gyerek, vagy ilyesmi, csak mindig néha belekeveredtem zűrös ügyekbe, de úgyhogy kicsit olyan, úgy ott volt az egész szitu, tehát nem kerestem a bajt, inkább így mondom, és persze könnyen pofáztam, amikor 7. voltam, hát tudni kell, hogy vidéken anyám ügyvéd volt, majdnem az egyetlen ügyvéd, tehát ha bepereltek volna, akkor anyám lett volna, akihez fordulhatnak. A másik, hogy apu, ugye ő is azért úgy befolyásos volt, tehát én az a könnyen ugató tehát olyan környezetben nőttem fel, hogy nem volt...
Nem volt kontroll, vagy...
Nem volt sok vesztenivalóm, nem is volt ez nagyon így... Hogy mondjam, rendszerváltás hajnala volt ez, akkor mindenkinek nagy volt a pofája, és én ezt láttam, tehát 13-14 évesen ezt láttam, akkor mentek a vízlépcső ellen tiltakoztak, tüntetések voltak itt Pesten, még vidéken voltam, de ezek lejöttek, ezek a hírek. És akkor így valahogy így, az viszont igaz, hogy akkor nincsen nagyon félelemérzetem, amikor érzem, hogy ilyen izgalmas valami van, akkor nincsen, és ez is olyan volt, hogy csináltam ezt az újságot, lett ebből egy ilyen balhé, két másik osztálytársammal csináltuk, és valóban annyi volt, ilyen pálcával ütötte a fenekét annak, aki nem hozott a tornaruhát, én általában nem hoztam, otthon felejtettem, de hogy nem volt ez ilyen komoly verés, csak akkor egy jó kis búvárcikket lehetett ebből írni, egy tök jó nevű lap volt, amit csináltam, és így fénymásolóval fénymásoltam le, és akkor volt ilyen nagy bal, és azt nem felejtem el, hogy az igazgató felállított minket, hárman csináltuk, és akkor mondta, hogy tudjuk-e, hogy nincsen sajtószabadság Magyarországon, és én úgy felháborodtam rajta, hogy biztos, hogy nincsen sajtószabadság, mert azt sem tudtam mi az, meg úgy egyáltalán, és úgy valahogy ez ilyen tök jó érzés volt, hogy valami történik, izgalom, és aztán ezt csomószor éreztem a pályafutásomon, vagy a pályám alatt, hogy nekem akkor így beindulok, hogyha érzem, hogy valami...
Hát, hogy téged azt hozzász be, hogyha valaki tulajdonképpen ellenzi, amit csinálsz.
Hát, az biztos, hogy nem sokat ér vele el. Tehát, hogy van bennem egy igen, akkor úgy...
És hogyha a gyerekeit csinálnák ugyanezt?
Ja, igen, ez, hát nem tudom, a két gyerekem is olyan nyugodt, mint én voltam. Én biztos, hogy támogatnám őket, ha ilyen. Egyébként engem is támogatott anyám, például tök lelkes volt, és akkor mondta, hogy ja, hát baj van ebből, hogy a te neved van ott, mint kiadó, akkor ezek én a felelős kiadó. Meg abba kötöttek, még bele emlékszem, hogy 10 forint volt a lap, és akkor... És akkor mondták, hogy hát ez sem lehet, hogy csak így árusítani az iskolában, és akkor mondta, hogy nem semmi baj, akkor add ingyen, és akkor 0 forint volt onnantól kezdve. Ha. Tehát én megkaptam a támogatást, úgyhogy mondom, nekem könnyen lehetett pofázni, vagy könnyen lehetett nagy pofázni.
Édesapád is támogatott konkrétan ebben a sztoriban, vagy az már egy kicsit más tészta?
Hát ebben már annyira nem. Emlékszem, hogy ők ugye anyuval nem voltak, jóbár is váltak, és akkor, hát ő annyira nem, neki annyira ez nem tetszett. Tehát ő meg is jegyezte.
De egyébként azért, mert hogy ez egy ilyen rendszerellenes tevékenységnek könyvelte el, vagy inkább egy ilyen családi oka volt, hogy az én fiam ne keveredjen bajba.
Nem, inkább arról volt szó, hogy akkoriban ugye ez a rendszerváltás hajnala volt, és apu nyilván az előző érának volt a haszonélvezője, anyám meg pont az ellenkező, én mindig független volt, ugye ügyvédként is, és mindig ilyen mindig lázadó volt, és ők ugye ezen, gondolom, ebből is volt már feszkó, és akkor én azzal, hogy én is ilyen úgymond lázadó lettem, vagy anyámhoz húztam ebben a tekintetben, ez talán így nem tetszett neki. Tehát így nagyon, engem például ez az egész rendszerváltás nagyon, nagyon élénkeni ebben, nem teljesen, tehát hogy én akkor ilyen tudatos lettem, tehát most mondok ilyen példák, hogy ilyen 56-os könyveket olvastam, kazettákat, voltak akkor ilyen kiadványok, hát akkor minden erről szólt a popkultúra is, és például ez is olyan volt, hogy nyilván apu, aki az előző rendszerben ugye határőr volt, és ez a belügyes vonalon volt, hát ez azért ellentétben állt ezzel, de nem volt ebből ilyen komoly viták. Aztán jött a rendszerváltás, és akkor ott nyilvánvaló, ott már úgy politizáltunk, mint mindenkit, amennyire érdekelt ugye a politika.
De te mondjuk akkor nem tettél szeretetbeli különbséget a szüleid között, mondjuk ilyen fronton?
Nem, egyáltalán, abszolút nem. És annyiban pedig jó volt ez a kettőség, hogy mondjam, én kicsit ilyen megértő vagyok sok tekintetben. Tehát apu például egy vidéki srác volt, szabolcsi, akinek ugye a kitörési lehetőségi nyilván a katonasság volt. Mondjuk anyám is vidéki volt, szóval igazából mind a ketten, de hogy valahogy úgy megértettem. Én bennem nincs ilyen, hogy a 80-as, 70-es, 80-as években valahogyan boldoguló embereket megítéljem, mert nem tudom igazából a hátterüket egy csomó embernek. Nyilván akinek már mélyebben tudom, az más kérdés, de nem volt ilyen szeretetbeli dolog ebben, nem, abszolút nem.
Ami szerintem, vagy nekem mindig, ami először veled kapcsolatban eszembe jut, az, hogy az Indexnél mennyire tök vicces videókat csináltál, És én tök meglepődtem azon, hogy ennek azért volt már korábban előzménye, így a 2000-es évek környékén. Egyfelől, hogy te az UrbanLegends.hu-nak voltál a szerzője elég sokáig, és például ilyen média hackeket követtél el, még az internet kinyílások környékén, hogy lakodalmas rogdal szövegíró tanfolyam, gyógyító webgömb, kokárdabáró nyomában szívű HVG videó, és hát ami a legmeglepőbb, hogy egy dokumentumfilmnek vagy az egyik főszereplője ennek a 2007-es Hackney című sztorinak, ahol azt mutatjátok be, hogy egy álhír az hogyan megy keresztül a médián, és hogy ennek aztán milyen hatása van konkrétan a médiára, olyannyira, hogy már a film is azzal kezdődik, hogy a Friderikusz bemondja az általatok egy héttel korábban gyártott álhírt a műsorban, és ha jól tudom, még valamilyen külföldi lap is lehozta, és az álhír maga az volt, hogy Afrika közepén találtak egy magyari nevű törzset, akik magukat a magyaroktól eredeztetik. Tehát az egész most már így 2021-ben visszatekintve így üvölt arra, hogy ez egy baromság. Neked akkoriban, és a film azért persze erről szól egy picit, de hogy akkoriban te ezt hogyan élted meg, hogy te gyakorlatilag így átvertétek a komplett magyar médiát ott egy hét alatt?
Igen, hát ez egész viccnek indult, az első ilyen az alakodalmas rogdalszövegíró tanfolyam azzal kezdődött. Az a helyzet, hogy nekem az internet olyan szempontból, a 90-es évek végén, vagy 90-es évek vége felé ismerkedtem meg vele, az internettónál is dolgoztam, ugye az Index elődje volt, aztán az Index, csak akkor még Svájcban éltem, és amikor hazajöttem, tehát én mindig is az internetet így kísérletezésnek használtam, és akkor tudtam azért weboldalakat készíteni, meg ilyen dolgokat. Most már nem tudnék, de akkor még tök egyszerű volt. És akkor mit tudom én, ez úgy volt, hogy poénból, tehát voltak ilyen képzelt világaim, és tényleg poénból csináltam egyet, hogy lakodalmas dalszövegíró tanfolyam,
weboldala. Ezt hogy kell elképzelni egyébként, mert hogy ezek már nem lehetőek fel egyébként a neten.
Általában aztán mindegyiket egyébként meghackelték ilyen profi hackerek, és ilyen üzeneteket hagytak ott, volt a legviccesebb. És akkor úgy volt, hogy hát ilyen, mint amit regisztráltam, voltak ilyen ingyenes weboldalok, ahol lehetett regisztrálni, és akkor jellemzően ilyen tök gagyi, ez például tök gagyi honlap volt, és akkor kitáltam egy kis sztorit, és azt hittem, hogy mindenki vágja, hogy ez poén. Tehát én ezzel, na most ez úgy annyira nem sikerült, hogy egyszer csak azt látom, hogy valami újságcikkben megjelent, utána felhívtak a TV2 naplójától, hogy forgatnának fókusz, minden, és akkor úgy voltam, hogy jaj, akkor tök jó, hát akkor játszok tovább ezt a hülyeséget, de nem találtam, emlékszem, itt a lakodalmas dalszöveg, de nem találtam színészt, aki ezt eljátszani, hát nem tudtam, és én csak dobolni tudok, de hát az kevés lett volna hozzá, és ilyen szinti, szerintem Kázi Augustinak hívták az egyik topfolyamvezetőt, és ugye, na mindegy, és akkor nem találtam senkit, aztán mondtam, hogy ez kamu volt, de hát már olyan, ugye interjúkat adtam így, csak telefonon. És akkor úgy volt, hogy aztán megint kitaláltam valamit, hogy ilyen gyógyító webgömb.
Na ez micsoda, mert ez, ami engem a legjobban érdekelt volna, és először semmit nem találtam.
Kár, meg ez sokáig. Hát úgy volt, hogy volt egy gömb, a webre raktam, ez egy gömböt, ilyen gifet, és hogy spirituális, tehát magam, nem is tudom már, hogy hívták magamat, vagy hogy hívattam magamat, ilyen spirituális vezető, aki az informatikát és a spiritualizmus keveri, és hogyha sokáig nézed ezt a gömböt, akkor mindenféle fejfájás meg ilyen. És akkor úgy elkezdték a akkor még volt a szánalmas.hu, meg azt hiszem, tehát voltak ilyen
Subablog és társai.
Az is volt, igen, és akkor ezek mindig így felkapták ezeket a baromságokat, és igazából értettem a receptet, hogy minél nagyobb hülyeséget csinálsz, akkor felkapják, elkezdik fikázni. Hát itt nekem jött mindenki, informatikusok, hogy ezt hogy képzelem minden. Ez ekkora baromság. És akkor így belementem, tehát gyakorlatilag szivattam mindenkit. És akkor úgy volt, hogy felkért valaki, akkor már egy médiahackekkel foglalkoztam, még biztos, hogy csináltam párat. Igen, volt ilyen, hogy a halhatatlan Jimért mozgalom. Az például olyan értelemben komoly volt, hogy ott már valamennyire kezdtem kapizsgálni, hogy itt hogyan lehet manipulálni, meg hogyan lehet bizonyos dolgokat csinálni, és az például olyan volt, hogy létrehoztam egy rajongói klubot Zambó Jiminek, azzal a célra, hogy utcákat és tereket nevezzenek el róla. És betaláltam egy csoportba, ilyen volt a neten ilyen kis Zambó Jimmy klub, és ott nagyon gyorsan erre ráakaszkodtak. És én, mint projektmenedzser, ugye vittem a háttérből, irányítottam.
És akkor ott azt gondolom, hogy megfordult a fejedből, hogy hát ez így kezd komolyá válni?
Hát az nagyon is komolyá vált, mert hát az nagyon, az túl komolyá vált. Az volt, hogy az a pár ember, aki ott ugye rákapott, az támogatta ezt, egy vidéki polgármester úgy mondott, hogy ott akkor ő utcát fog elnevezni, valamikor bekerült a reggeli rádióműsorokba, a tévébe, kimentek az Ámbó Jimékhez, vagy azok bementek a stúdióba, hát ők ugye örültek, hogy kapnak egy kis reklámot, és persze mondták, hogy támogatják, tehát az egész elindult a saját útján, és később a évekkel később tudtam meg, hogy még mindig működött, most nem tudom hol, most már szerintem nem működik, de hogy ezt nevezik astroturfingnek, tehát hogy látszólag alulról szerveződő dolog, és később egyébként ezt a különböző titkosszolgálati műveleteknél ezt láttam, hogy csinálnak ilyeneket, tehát kamu dolgokat fedő, sztorikkal fedő intézményekkel, vagy szervezetekkel létrehoznak valóságos úgymond történeteket, és a szereplők sokszor nem is tudják, hogy ők gyakorlatilag bábként vannak mozgatva. Tehát ebből a szempontból ezek jók voltak, ezek a dolgok, és akkor az a dokumentumfilm, amiről beszéltél, a Hackney, az meg úgy volt, hogy megkerestek dokumentumfilmesek, hogy a média hackről készítenének dokumentumfilmet, és hogy szakértsek, és mondtam, hogy nem tudok szakérteni, de szívesen csinálok egy média hacket, és akkor ott, amit dokumentálhatnak, és akkor kitaláltam ezt a Magyarok Afrikában, és ezt végigvittük úgy, hogy dokumentálták az egészet, erről szól, hogy készült, és
Ez még az az időszaka az internetnek, amikor e-mailbe küldik és kapod a levelet, hogy küld tovább 10 embernek, mert különben ez lesz meg
igen,
az lesz.
Igen, az volt az időszak, igen.
Itt egyébként nagyon érdekes a filmen belül, hogy megszólalnak akkori lapoknak, meg online portáloknak a szerkesztői, és már akkor ilyen elítélően beszélnek már magáról erről a jelenségről, miközben totálisan beszopják az egészet. Tehát hogy számomra ez volt nagyon megdöbbentő, hogy ez a, amit ma már fake newsnak hívunk, az ott a 2000-es években ilyen bájosan média hacknek van elnevezve. Akkor te érezted ennek a felelősségét? Vagy volt-e benned olyan, hogy hú, ezt lehet, mégsem kellett volna, vagy csökkente a saját újságírói nívód a magad szemében?
Igen, ez egy érdekes kérdés. Akkor nem gondoltam ezt, később már igen, hogy ezt nem kellett volna. De ugyanakkor meg abból a szempontból meg kellett, hogy tényleg egy csomó ilyen tudományos dolog született ebből, tehát tudtak hivatkozni erre, ilyen tudományos munkákban bemutattam azt, hogy működik, és amikor arról beszélek, hogy manipulálnak például ilyen területeken, most akár ez lehet egy politikai szervezet, vagy bárki, akkor pontosan tudom, hogy ez működik. Tehát olyan értelemben nekem ez hasznos volt, hogy nem a tehát tapasztalatból tudok dolgokat, de mondjuk így sajtóetikailag megkérdőjelezhető, és ha most visszamennék az időben, nem biztos, hogy csinálnám.
Na, mert azért is kérdeztem, mert az Index, a régi indexes időkben szerintem azért nagyon sok videó konkrétan mondjuk a te arcodhoz köthető, legalábbis nekem. Felsorolok párat, az egyik a kurvára egyenes beszéd, ami szerintem az egyik legjobb dolog a interneten, ami történt. Volt ez a szakértő jellemzés egy szökevény elfogásáról, ahol ez a pörkölt szaftos Bruce Willis trikóban elemzed a rendőrség munkáját. A másik, ami szerintem elég ismert, az Alan Stone, a Kamu világsztára szigeten. Az nagyon vicces, még a mitől lett ilyen sikeres az MSZP, Fidesz, LMP, KDNP, Jobbik. Volt, amit a Pándi Balázsral csináltatok, a Tabuk nélkül csapatunk a Soundon, és hát szerintem, ami ennek a, hogy mondjam, ennek az életműnek a korona ékszere, az pedig szerintem a szenzációs megtekintés Jászapátiban, ahol az akkori vidékfejlesztési miniszter megtekint valami aratót, és ott ilyen sportkommentátorként tudósítotok. Szerinted, mert azért ez már bőven nem a 2000-es években történtek ezek a videók, hanem mondjuk az elmúlt pár évben, hogy ma belefér-e egy újságírónak a szerepkörébe az, hogy ilyen módon hackelje a valóságot, még akkor is, hogyha egyébként picit összekacsintunk elméletileg a nézővel, azért mondjuk pont az Alan Stone-os videónál majdnem sikerült átverni a gerendait is. És hogyha nem a gerendai lett volna, hanem egy másik ember, akkor lehet, hogy még valami pert is varnak a nyakatokban, nem?
Igen, hát ott annál az Alan Stone-os videónál ott majdnem adásba ment az interjú, az osztrák osztrák tévésekkel. Tehát, hogy el is felejtett. Tehát az volt, hogy már vége volt, már ott csöröztünk, és akkor odajött az osztrák riporter, hogy ő egyébként feliratozzák, és akkor, hogy pontosan mi a neve a srácnak. És mondom, uff. És akkor elmondtam, de rögtek aztán nagyon, de tény, hogy ott, például, hogyha Gerendai, akkor nem beszél a valakivel a színpad mögött, aki nagy Red Hot Chili rajongó, akkor, szóval ő elég sokáig úgy elhitte. Szerintem jó kérdés, ezek jó kérdések, hogy én nekem ezek belefértek. Igazából ezek tartalom, tehát ezek szórakoztató tartalmak, és ilyenkor azért külön választanám az újságírást, meg azt, hogy az interneten. Tehát az internetes sajtó az azért nem ugyanaz, mint a Népszabadság volt, hogy nyomtatott, és akkor nem lehet viccelni. Egyébként a nyomtatott sajtóban is voltak ironikus cikkek, vagy vannak a mai napig. Ez ugyanúgy működött, ugye nyilván videós tartalmakat lehet előállítani, és én azt gondoltam, hogy elég érettek ahhoz a hallgatók, nézők, vagy olvasók, hogy ezeket így felmérik, hogy ja, hát ez víz.
De mondjuk nekem mindig az jut eszembe, hogy ilyenkor azért az ellenérdekelt oldal újságírói vagy sajtómunkásai ezeket nem használhatják fel mondjuk ellenet, hogy láma Dezső András így viccet csinál a nézőiből, tehát hogy nem volt benned egy ilyen félelem, vagy az pont, hogy baromira le kell szarni ilyenkor.
Én abszolút nem a nézőkből csináltam viccet. Például, hogyha megnézzük mondjuk a nagy megtekintést, az olyan értelemben komoly videó, hogy valakinek ez a programja, hogy elmegy és megtekint egy kézi aratás, nyilván azért, hogy mutassa, hogy mennyire nagy miniszter, mennyire komoly munkát végez. Szerintem ez fasság. Tehát, hogy úgy értem, hogy ez tök jól, ezt így kell bemutatni, ezt egy sajtó nyilvános esemény volt, tehát a sajtót meghívták, hogy nézzük meg, hogy mit csinál egy miniszter, hát nézi a búzamezőt, tehát hogy ez, vagy az aratást, tehát én nem az olvasókból csináltam viccet, igen, valószínű kigúnyoltam a minisztert, de azt gondolom, hogy ez így belefér, hiszen ez egyfajta interpretálás annak, amit ő csinál. Hozzáteszem, nagyon sokan utána a politikai életből egyrészt ezen nevettek, volt olyan, aki ott lett volna azon az eseményen, mint politikus, és sajnálta, hogy nem volt ott, mert szeretett volna bekerülni ebbe a videóba, és volt olyan...
Ki volt ez egyébként?
Hát nem nevezném meg inkább, de ott dolgozott a Földművelésügyminisztériumnál, és ő mondta, hogy ő nagyon sajnálja, hogy nem volt ott. Én nem gondolom egyébként, hogy Budai Gyula, aki például ott volt, mondjuk ezen megsértőt van, azt nem ő is nevetett, de hogy... Azért nem volt ez bántó, inkább ilyen mókás.
Na jó, de azért ezekkel a videókkal, főleg az indexes videókkal azért valami súlyosabb dologra próbáltátok ráirányítani a figyelmet, és megint megidézném a kurvára egyenes beszédet, aminek ugye a koncepciója az, hogy három vagy két szakértő meg egy műsorvezető látszólag értelmes dolgokról, de valójában a semmiről beszélget hosszan. Ezek nem váltanak ki valamiféle antipátiát a kollégákban, vagy most akár ilyen szerkesztőségeken túlnyúlóan?
Hát remélem, hogy nem sikerült meg senki. Én nem szoktam menni ilyen beszélgetős műsorokba pont emiatt, mert...
Voltál te is az egyenes beszédben?
Voltam talán, és lehet, hogy azért készült ez, mert rájöttem, hogy... Tehát én ezek, tehát figyelj, hogyha rólam csinál valaki karikatúrát, vagy nem tudom én, tehát rajtam viccelődik, én azt bírom, bár nem nagyon, sajnos nem nagyon viccelődtek rajtam.
Hát egy volt, amikor a zsidó származásoddal támadtak meg, amiről aztán kiderült, hogy nem is igaz, de ott, ha jól emlékszem, az inkább egy ilyen karaktergyilkolási kísérlet
igen,
volt.
Igen, ez nagyon vicces egyébként, tehát nyilván ilyen tiszteletbeli zsidó vagyok most már szerintem, de egyébként ez nagyon érdekes, hogy ez abszolút egy nagyon picit más téma, de azért valamennyire idevág. Amikor volt ez, hogy kiplakátoltak, Miklósi Gábor nem állt fel a Nélküledre, én meg valami Cube-os videót csináltam, ilyen nélkület parodizáló, vagy nem tudom, és akkor emiatt kipécéztek minket ismeretlenek, és kiplakátoltak a városban. És emlékszem, hogy én láttam ezeket a plakátokat, valaki elküldte, hogy le vagyok fotózva, és annyira nem volt jelentősége, hogy nem is néztem, és akkor léptem tovább. Engem nem zavart, hát hogyha valakinek ez a happy-e, hogy kirak minket, és ott nem tudom, izraeli zászlóval akkor csinálja. És aztán nem is foglalkoztam, nem is neteztem meg semmit, teljesen el voltam zárva egy hétvégén, és este, vasárnap este bekapcsoltam a netet, és látom, hogy az amerikai nagykövetség az izraeli tiltakozik, hogy meg nem tudom is, és tök zavaró volt, hogy basszus, nem kell tiltakozni, hát pont leszarom ezt az egészet, tehát én nem... Tehát, hogy persze, aki ezt akarja, hogy neki ez fontos, hogy kiplakátolják, és közszereplő vagyok, akkor...
Na jó, de itt nincs egy határ az érzésességben, tehát, hogy vagy te nem tartod ezt fontosnak, mondjuk.
Én azt gondolom, hogy attól lett ez téma, és azzal érte el azt, tehát lehet, hogy provokálni akart az illető, bár szerintem ez úgymond gyenge provokáció, de azzal érte el sikereket, hogy ezt elkapták, és elkezdtek hőbörögni az emberek. Én akkor mondtam is a Miklósival együtt, hogy figyeljet, ezzel ne reagáljunk, meg ne foglalkozunk ezzel. Az Indexnél is egyébként kértem, hogy ezzel ne foglalkozunk. Tehát, hogy persze lehet ízlésbeli dolgokon vitatkozni, szerintem a humor azért, szóval én nem vagyok egy ilyen nagy PC bajnok, de nem is gondolom, hogy nagyon megsértettem volna a pályafutásom során embereket, most az, hogy politikusokat, vagy az, hogy kollégákon, nem is a kollégákon nevetek igazából ilyenkor, a kurva egyenes beszéd szerintem nem erről szól igazából, hanem hogy úgy a kicsit a szellemi színvonala ennek az egésznek, ugye, hogy na, kell egy téma, akkor hívjunk be egy szakértőt, és akkor nagyjából ugyanazok vannak mindig, és akkor újságírók is ott szakértgetnek. Én egyébként rohadtul nem értek egy csomó mindenhez. Nyilván el tudnék menni így szakértgetni, meg így elmondani ezt meg azt, de én valahogy nagyon ritkán látom azt, hogy valaki tényleg releváns dolgot mond egy témában, és azok mindig nagyon, nagyon jók szoktak lenni, amikor valaki, akit egyébként nem is láttál előtte, és akkor mond olyat a migrációról, vagy a tök mindegy miről, a hibrid rezsimről, vagy a francia tudja, és akkor azt mondom, hogy hú, ez tök jó volt. Tehát ritkán megszólal emberek, a többiek meg puffogtatják általában ugyanazt, amit, és akkor erről szól az egyenes beszéd. De szerintem, akit paralizáltunk, köztük egyébként biztos magamat is, mert biztos én is okoskodtam már így. Tehát ez önirónia is, érted valahol. Tehát nekem semmi bajom azzal, ha engem is ugyanígy paralizálnak.
Hoztam egy idézetet tőled, amit a Válasz Online-nak adott interjútból idézek. Az exhibicionizmust kiölte belőlem a könyvírás egy időre, persze nem biztos, hogy végleg. Még szórakoztató ipari irányon is gondolkodtam, könyvötletem is volt ebben a műfajban. Az utolsó fing, ez lett volna a címe. Ez mennyire egy komoly válasz, és hogyha az, akkor miről szólt volna ez a könyv?
Ez egy tök komoly válasz volt, az utolsó magyar fing című regényötletem. Mi arról szólna, vagy szólt volna, hogy Isten úgy dönt, hogy minden magyar ember már csak egyszer finkat utoljára. De azt ő dönt, tehát szabad akarat van, azt ő dönti, hogy mikor. És akkor látszik, ez egy egyszerű dilemma, és látszólag mindenki úgy először mondja, hogy jó, hát ki nem tolja le, hát most legalább nem kell többet visszatartani. Igen, ám, de ahogy így elkezdődnek nyilván erről a vitaműsorokban, hogy na most akkor Isten így döntött, és akkor elkezdenek gondolkozni az emberek, hogy jó, de hát most mit tudom én, egy csecsemő, aki erről nem is tud, hogy neki, tehát elfingja ugye még kvázi öntudatlanul a kreditjét, és valakinek, akinek csak ez egyetlen szórakozása már, és szereti, akkor az baj, hogy nem csinálhatja többet. És egyáltalán mi ez, hogy csak a magyarokat sújtja ez az átok, hogy ezért, és akkor hát ezt bontanám ki. Tehát ilyen komoly kérdést feszegetnék.
És aztán ki mikor él ezzel a lehetőségével?
Igen, ki hogyan, és akkor persze az jönnének az ügyeskedők, hogy és akkor Isten azt mondja, jó, rendben van, akkor aki, tehát megvásárolhatók ilyen kreditek. És akkor státuszszimbólum lenne a végén a fink, hogy tudod, akinek sokat tud fingani, az akkor ilyen menő, mert mennyi pénze van, tehát ez egy társadalomkritika lenne nyilván, de egyébként halálkomolyan gondolkoztam ezen, mert tök jó végig lehetne vinni egy stílusparódiákban, hogy tudod, elmegy a riporter, és akkor ott, nem tudom, egy családhoz, és akkor hát Józsika sajnos tegnap elfinta magát, de még Marika még tart, és akkor, hogy nem tudom, és akkor ez, tehát mindenféle irányból ezt meg lehet közelíteni, a szociológusok beszélgetnének arról, hogy egyáltalán nemzeti kérdés lenne azért, mégis a babos ételek is ugye ilyen nemzeti dolog, tehát most akkor ezekhez végül is így hozzátartozik. Ez. Nyilván ez egy ilyen gusztustalannak tűnő sztori így elsőre, de valójában ennyi, egy groteszk mű lett volna. Egyébként írtam egy ilyen novellát, ez meg is jelent egy ilyen gördeszkás labban még, tehát ez volt a cím, az utolsó magyar fing, és az röviden, ott azt hiszem, hogy nem tudom, interjú formában volt valami, tehát egy rész volt ebből, de hát ennyi lett belőle.
Akkor lassan el is kanyarodhatunk majd a következő nagy témára, ami a közönséges bűnözők lesz, de még annyit mondja, hogy a pillanatnyilag ezen azért nem dolgozol, mert az első két könyved nívója az megemelte a presztízsedet, amivel már nem lenne túl jó kiadni egy ilyen című könyvet?
Igen.
Ezt jól gondolom?
Abszolút.
És ez nem egy ilyen önkorlátozás, hogy kicsit így a Dezső András most elvágja magát az önmegvalósítás útjától?
Igen, egyébként ez egy érdekes kérdés. Igen, tehát ez nem férne bele már az írói imidzsembe, és álnéven még lehet, hogy fogok csinálni. Énként írtam könyvet álnéven.
Szalai. Na, ezt nyilván nem tudtam kideríteni.
Szalai János a Párduc bosszúja címmel, ami egyébként egy nagy sikerű könyv volt, mármint, hogy magánkiadásban jelent meg, de egy ilyen népszerű blog volt, egy verekedős regény, és az elég népszerű volt egyébként. És hát igen, lehet, hogy majd álnéven fogok. Hát igen, és egyébként valóban ez a helyzet, tehát hogy nem fér be. Hát ez ilyen könyvpiac, az kemény.
Te az elmúlt pár évben szerintem három dolog miatt lehetsz kifejezetten ismert, mondjuk akár nem csak az újságírók körökben, hanem azon kívül is. Egyfelől ugye maga a két könyv, a Mafiózók mackónadrágban és a Magyar Kóla sikerei miatt, illetve a KG Béla sztorinak a feltárásával kapcsolatban, illetve, és ez az én személyes kedvencem, a Nógrádi doktor életrajzának megírása. Az lenne ezekhez kapcsolatban a kérdésem, hogy amikor a cikkeken dolgoztál, akár a KGB-n, akár a Nógrádi doktornak az élettörténet, akiről ugye tudjuk, hogy a kormánypárt biztonságpolitikai szakértőként tartja számon, de azért az életútja ennek több helyen ellent mond ennek a tisztségnek, hogy van benned általában rossz szándék, amikor ezek készülnek? Vagy érzel magadban egy ilyen küldetéstudatot, hogy itt van egy ember, aki állít magáról valamit, és ez téged borzasztóan feldühít, írsz-e ilyen értelemben érzelemből?
Ez is jó kérdés. A Nógrádinál határozottan emlékszem, hogy volt róla egy portrét akartam, egy rendes, tehát egy átlagos portrét, és akkor ugye mielőtt interjúzni mentem, megnéztem, tudod, ahogy te is most lecsekkoltál, én is néztem, hogy mit csinál, a többi életrajz, miről érdemes kérdezni, és ilyen csak ilyen zavaros dologba bukkantam, és az interjúnál még jobban kijött ez. De még akkor is úgy jöttem el, hogy jó, hát egy portrét majd összehozok, és annyira dühített az a sok hülyeség, ami ott van, hogy a végén egyébként így is kezdődik a cikk, hogy akartam egy normális portrét írni. Tehát az ilyen értelemben indulatból született, és ezért van benne nagy adag irónia, de én ott komolyan vettem, és nem volt rossz szándék. Inkább úgy éreztem, hogy bocs, de azért, ha már ennyire komoly ember, akkor mi az, hogy itt ilyen sok baromság van? Hát ott lehetett olvasni a cikkben azt a sok ellenmondást, meg hülyeséget, amit egyébként ő hordott össze. Tehát az kicsit ilyen érzelmi volt szerintem a végkifejlet. De annak valahogy ez a stílus szerintem megfelelt. A KG Béla az egy kicsit más történet. Ott nyilván a szélső jobb oldallal, ahol akkor a Jobbik egyértelműen tartozott, azzal régóta foglalkoztam, tehát Kovács Béla terítéken volt nálam, tudtam, hogy KG Bélának becézik a Jobbikon belül. Majd amikor 2014-ben egyébként a Magyar Nemzet nyilvánosságra hozta, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal feljelentette, akkor nem én voltam egyébként az egyetlen, aki akkor foglalkozott vele, illetve az előtt is már azt hiszem Abloncia a Heti Válaszban ő írt róla. Tehát pedzegették ezt a KGB-lás múltját, vagy KGB-s múltját. Tehát akkor egy klasszikus nyomozást folytattam, próbáltam ugyanúgy utána járni az ő életének. De akkor nem vezetett egyáltalán semmilyen érzelem, nem volt bennem érzelmi kérdés. Az egy klasszikus munka, egy leíró történet. Sőt, azt lehet mondani, hogy még sajnáltam is egyébként az ő történetét, mikor így megismertem. És ott volt egy hosszú beszélgetés vele, ugye annak a cikknek a végén, hogy utána tudtam megírni, és nem volt bennem rossz szándék, tehát nem akartam őt megsemmisíteni vagy valami, hanem inkább bemutattam azt, hogy igen, hogy dolgozik az orosz titkosszolgált, kikkel dolgozik. Úgyhogy ott nem. Jellemzően én nem akarok, tehát ez tök fontos, hogy én nem vagyok egy ilyen karaktergyilkoló ember, remélem, hogy nem is tűnök annak.
Volt egy nyilván Nógrádi doktor és KG Béla máshogy gondol erre, azért feltételezem.
Igen, de most mondok egy példát, hogy Velsz Tamás, aki ugye rendőrautóba halt meg, róla is én írtam először, és én nagyon sokszor beszélni akartam vele, mondta is, hogy oké, találkozunk, és akkor persze elmagyarázza, találkoztunk, aztán elhajtott, és akkor majd mondta, hogy akkor menjek el, és akkor ott a vége az lett, hogy megölte magát, és az nagyon rossz érzés volt, nyilván nem a cikkem miatt ölte meg magát, hanem ott ugye becsukódott, tehát összeomlott ugye az a dolog, amit ő csinált, a rendőrség elfogta. Persze ilyenkor is elgondolkozom, hogy vajon mennyit hozzá az idegállapotához a cikkem, de aztán, vagy a cikkek, de aztán szerencsére arra jutok, hogy igen, ott nem emiatt, hanem egyszerűen tényleg összeomlott a rendszere. Nyilván ezek az emberek nem örülnek ennek, hogy egyáltalán írok velük, de nem szeret, tehát nem szeretek bántani embereket, ez igazság, akár elhiszik, akár nem nekem, tényleg.
Privát Petitő egy független, saját gyártású podcast. Fontosnak, érdekesnek, vagy egyszerűen csak szórakoztatónak találod, amit hallasz, kérlek támogasd a műsort a Patreonon, és télszerűen egy hallgatói mozi egy árával. Következik a második rész. Folytatjuk a második résszel, és benne Dezső Andrással, a HVG újságírójával, aki elhozta nekünk a kedvenc filmjét, ami az 1995-ös Bryan Singer által rendezett Közönséges bűnözők, aminek a történetét engedd meg, hogy nagyon röviden ismertessem, mert bonyolult maga a sztori. A rendőrség egy leégett hajót talál a San Pedro-i kikötőben, ami után két túlélő marad, egy összeégett magyar bűnöző, aki azt állítja, hogy maga a rettegett Kaiser Soze robbantotta fel a hajót, és ölte meg az embereket, a másik pedig Verbalkin, a kripli bűnöző, aki elmeséli, hogy szerinte mi is történt valójában a hajóval. Van egy olyan érzésem, hogy azért hoztad ezt a filmet, mert ebben megjelenik, még ha burkoltan is, a Los Angeles-i magyar maffia valamilyen módon. Hol és mikor láttad a filmet, és milyen hatással volt rád, amikor először láttad?
Én szerintem ezt viszonylag későn, a 2000-es években látom, ugye ez egy 95-ös film, tehát én biztos, hogy nem láttam a 90-es években, hanem jóval később. Nekem nagyon tetszenek az ilyen csavaros filmek, tehát nekem az nagyon. Tehát ha vagy sorozatokat nézek, vagy filmet, de az nekem tök fontos, hogy csavaros. Tehát én vagyok szerintem az egyetlen ember, aki úgy írta be a Google-ba, hogy mit tudom, pár éve, hogy csavaros, fordulatos filmek, és akkor így rájöttem, hogy a gyakori kérdéseken ezt már feltették, és akkor végignéztem az összes filmet, amit javasoltak. Tehát én ezeket imádom, és... egyre kevesebb van, mert ugye már mindenféle csavar már volt mindenben. Tehát igazából engem az fogott meg először, illetve akkoriban már engem érdekelt a Los Angeles-i magyar maffia, nagyon tetszett ez, hogy hú, van benne magyar maffia, tehát van egy ilyen utalás, egy popkulturális utalás. És a másik, ami miatt tetszik, de ezt már utólag állapítottam, meg jóval utólag nyert egy olyan értelmet, ami talán a legfontosabb, hogy... és Magyarországra ez különösen igaz, hogy rengeteg mítosz van Magyarországon, mit tudom, Pintér Sándorról, Portik Tamásról, Orbán Viktorról, és az a vicces, hogy ez a film nekem erről szól, hogy fel lehet építeni a mítoszt, és utána már önjáró lesz az a... gyakorlatilag megteremted a legendákkal önmagad.
Ez kicsit akkor hasonlít a média hackhez, nem?
Tehát, egyébként hogy... igen, ebben igen, igen. És nekem ez nagyon tetszik, hogy még ilyeneken is gondolkoztam, hogy vajon létre lehetne hozni egy olyan bűnözőt, mint a Kaiser Soze, ugye a filmben, akit ilyen rémisztő alakként emlegetnek, akivel senki soha nem találkozott, de mindenki rettegi a nevét, és ezáltal valóságossá válik, és befolyásolja az embereket. És ugye ez egy olyan kérdés, amire lehet, hogy azt mondanám, hogy igen, még akár meg is lehet egy...
Tök érdekes, hogy ezt mondod, mert én pont felírtam ezt magamnak, hogy van-e ilyen Kaiser Sozei alak a bűnözés történelmében, vagy akár épp a magyar bűnözés történelmében, de akkor, ha jól értem, nincs. Vagy nem tudunk róla.
Volt, ugye Portik Tamást én ide sorolnám, ő saját magának a legendáját is építgette azáltal, hogy titokzatos figura volt. Tehát neki volt tényleg egy nagyon durva előélete, de senki nem tudta. Tehát a Portik például úgy kezdte a 90-es években, úgy olyan jelentéktelen volt. És a 2000-es évek elején kezdett el ilyen mítoszról kialakulni, hogy hú, a Portik, a titokzatos, nincs telefonja, nehéz, ő az alvilág ura, aki... Tehát mentek ezek a nagy legendák. Olyannyira, hogy amikor elfogták, akkor is ez a legenda élt róla a sajtóban. A heti válasz ugye úgy, hogy a keresztapa, a titokzatos, a titkosszolgálati vezető találkozik vele, és az a vicces, hogy még a titkosszolgálat, én nekem meggyőződésem, hogy ők is beszopták ezt a legendát, hogy hú, tehát érdemes megnézni azt a beszélgetést, tudja, ami nyilvánosságra is került az akkori titkosszolgálati vezető és Portik között. Egyik az, hogy leül vele a titkosszolgálat vezetője, akkori vezetője, beszélgetése, egy ebédelni egy ilyen emberrel, már önmagában ezt, tehát olyan magas polcra rakták fel, miközben egyébként nem volt olyan magas polcon. És ez szerintem egy nagyon érdekes dolog, de ugyanezt mondom, nem bűnöző oldalról, de például Pintér Sándor is ugyanilyen, ez a terjed róla mindenféle legenda, és sokszor ezeket a legendákat hagyják is az érintettek, hogy terjedjen csak, ijedjenek meg tőlem, féljenek tőlem. Szerintem Orbán Viktor a harmadik talán, aki ugyanígy, tehát szerintem ő aztán kifejezetten élvezi ezt a szerepet, és el is hiszi aztán magát.
És ez mit gondolsz, akár Orbán Viktor, akár Pintér Sándor esetében, vagy akár épp Portik esetében, hogy a valóság az kellemetlenebb, mint amit terjesztenek róluk, vagy épp hogy egy sokkal kevésbé sötét az a valóság, ami viszont ténylegesen a valóság lehet.
Szerintem annyi, hogy árnyaltabb az egész biztos, és nem olyan sötét szerintem, de azt gondolom, hogy kicsit az emberek szeretnek így tisztelni, félni, szeretik azt, hogy túl egyszerű lenne, ha egy egyszerű ember lenne az ország vezetője. Tehát, és mondom, most nem ilyen, tehát azért nem akarom nagyon párhuzamba állítani, mert nagyon úgy tűnik, mint hogy bűnözőkről beszélnék, vagy inkább arról beszélek, hogy kialakulnak ilyen sztereotípiák, és mindenféle legendákból, és egyszerűen ezt így azok, akikről szólnak, azok ugye sokszor nem is akarják megváltoztatni, befolyásolni, élvezik, hogy ez a kép alakul ki róluk, és el is hiszik aztán a saját mítoszaikat, és egyébként az ad nekik egy energiát, meg egyfajta védelmet. És a valóság az sosem ez. Tehát nem, én azt gondolom, hogy nincs ilyen ember, mint ahogy elképzeljük ezeket az embereket. Most mit tudom, mint Portikot a csúcsbűnözőként, mint Orbán Viktort az abszolút erős, megingathatatlan, mit tudom én, emberként, tehát hogy Pintér Sándort a minden tudó emberként, ugye itt ilyen különböző ilyen sztereotípiákat vettem ki. Egyszer nem ilyenek az emberek, viszont biztos vagyok benne, hogy élvezi mindez a három ember, élvezi azt, hogy ezek így terjednek róluk és erősítik őket.
Nagyon hasonló figura, és egy picit ezzel visszakanyarodok a közönséges bűnözőkhöz, hogy nekem az jutott eszembe, miközben néztem, hogy van egy Mr. Kobayashi nevű karakter, aki picit olyan, mint a Keresztapában a konsziliere, aki az intézője a Kaiser Szozénak, ő mindig csak közvetít a felek között. Ezek a típusú figurák, ezek a Mr. Kobayashi-féle figurák, ezek viszont egy fokkal reálisabbnak tűnnek. Ez jól látom?
Igen, de nekik is pont az a szerepük, hogy erősítsék azt, akiről szó van. Tehát ugye a Kobayashi egy ilyen nagyon kis hideg, lényegre törő, minimalista figura, aki tényleg ilyen szürke, eminenciás, a küldönc, a futár is ilyen elit futár, vagy egy elit, tehát nem az, hogy oda küld egy nem tudom, egy csórikát, hanem látszik egy ilyen nagyon kifinomult ember, aki bárkivel le tud ülni tárgyalni, mert komolyan veszik. Hát ezek is mesefigurák szerintem azért jellemző.
Te mondjuk nem találkoztál ilyen jellegű összekötővel, aki a nagybetűs bűnöző és közted mondjuk tartotta volna a kapcsolatod, és akit egyfajta Mr. Kobayashinak lehet tekinteni.
Nem, de ez nem jelenti azt, hogy persze ne lennének olyan emberek, akik ebben a szerepben akarnak tetszelegni. Tehát ilyenek vannak.
Tehát, hogy eleve ők magukat úgy építik fel, mintha ők közelebb lennének a tűzhöz.
Így van. Ilyenek bőven vannak. Hát ilyen a politikai életben is sok ilyet látunk, és élvezik azt, hogy úgy gondolják róluk, hogy közel vannak a tűzhöz. Ezt mondok egy egyszerű példát, most pont a G. Fodor Gáborral volt egy csomó interjú, aki megírta az Orbán Szabály című könyvet.
Igen.
Én nem tudom, hogy G. Fodor Gábor mennyire van közel Orbán Viktorhoz. Nyilván van egy sztereotípia azzal kapcsolatban, hogy közel van. fogalmam, nem ismerem a viszonyukat, el tudom képzelni, hogy egyáltalán nem, és el tudom képzelni azt is, hogy akár igen, fogalmam sincs, de hogy meg mondjuk ő annyiban rossz példa, hogy nem ez a Kobayashi karakter, csak azt akartam mondani, hogy nagyon sokan élnek abban, élnek vissza azzal az alvilágban is például, meg egyébként szerintem a politikai életben is, vagy gazdasági életben, hogy na, ők ismerik azt az embert, aki ismeri.
Ez akkor picit olyan, mint a híres emberrel fotózkodás, nem?
Így van, így van. És egyébként az érdekes, hogy az alvilágban, ez, meg a gazdasági életben szerintem ezek nagyon fontos dolgok, hogy hú, ismerem a, nem tudom én, az embert, aki be van kötve a, nem tudom én, ehhez, ahhoz, amazhoz, és akkor neki az a legendája, vagy az a mítosza, és igenis ez egy fontos dolog, de ez nyilván nem a jelenkorhoz, ez régen is volt ilyen, hogy gondolom a Kádár idején is, hogy hú, nekem van egy ismerős, mert ő a belügyben nagyon benne van, vagy nem tudom, a párthoz nagyon be van kötve. És ebből táplálkozik például nagyon sok alvilági legenda. Tehát az alvilág azért keresi gyakran a politikával a kapcsolatot, azért fotózkodik, például Pisztás is szeretett fotózkodni, mondjuk Kunce Gáborral, vagy ilyen fontos emberekkel, mert akkor a kapcsolati tőkéje révén azt gondolják, hogy na ő
ott van, fontos. Közelül a tűzhözés.
De mondok egy másik egyszerű példát, Gyárfás Tamás például, akivel Portik azért barátkozott, meg azért közeledett, tehát úgy barátkozott, hogy azért nevezzük ilyen közeledésnek, azért környékezte meg, mert úgy gondolta Gyárfás Tamásról, hogy ő aztán a Horn Gyulával, ő mindenkivel, ő a Gyurcsánya, mindenkivel tök jobban van. És a Portik is félreértette a média világát, mert a Gyárfás, persze, a Gyárfásnak meg volt a saját kis birodalma, ahol nyilván volt befolyása, de pontosan tudjuk, hogy azért nem volt ő akkora, tehát ő inkább kedveskedett úgymond a politikusnak, mint az, hogy oda menjen és akkor utasítsa. De úgy gondolta például Portik, hogy és az ő szemszögéből érthető volt, hiszen ő nem volt média szakember, nem ismerte ezt a világot, ő az alvilágból jött, és ő benne az élt, hogy hú, hát ha ismeri a nem tudom kit, akkor el tudná leérni dolgokat, mert a Gyárfás, hogyha ismeri. És ezzel nagyon sokszor találkozom egyébként ezzel a dologgal, hogy egy ilyen tiszteletet kapsz már a kapcsolati tőkéddel önmagában. Te beszéltél életedben már Lázár Jánossal, akkor tudod.
Aha.
Közben, és akkor mi van? Semmi.
A film kapcsán én összeszedtem 3-4 olyan kérdést, ami pont erre a film által kialakított mítoszra kérdez rá. Nekem érdekes, hogy ez a film szerintem nem öregedett azért annyira jól, mint azért a legtöbb bűnözős film, és egyfelől, mert nagyon szövevényes az a történet, amit elmesél a Kevin Spacey által alakított karakter, amiről aztán ugye utóbb ki is derül, hogy teljesen full kamu volt az egész. És szerintem talán én több jegyére látom ezt a filmet, talán egy fokkal nekem még nagyobb csavar az egész történet végén, nem csak az, hogy kiderül, hogy ő Kaiser Soze, hanem az is, hogy ő az egész történetet egy ilyen fali újságról találja ki. Ismerünk olyan történetet, ami ehhez hasonló, vagy te ezt például mennyire látod reálisnak egy ilyen kihallgatási szituációban, akár azt, hogy a környezetében lévő tárgyakból talál ki valaki egy történetet?
Hát azért ezt életszerűtlen szerintem. Egyrészt maga a kihallgatás sem így működik. Ugye ez egy furcsa kihallgatás, mert ha jól értem, akkor nagyon, mégiscsak egy beszélgetés.
Igen, tehát ez nem egy klasszikus, igen, ilyen kihallgató szobában történő beszélgetés.
Igen, meg nincs edzőkönyv, ilyesmi. Tehát ez egy beszélgetés.
Talán azért, mert védett tanúként, igen, hallgatják meg, tehát nem gyanúsítottként.
Így van. De akkor is ugye furcsa, hogy csak egy nyomozó van jelen. De mondjuk jó, ezt vegyük úgy, hogy beszélgetnek. Biztos, hogy sőt, tehát az egyetem, hogy egy rendőr bűnöző ilyen jellegű beszélgetésénél előfordult már, hogy a full kamut mondta a bűnöző. Tehát ez biztos. Az, hogy igen, hogy mondjuk ott találta volna ki a totál hülyeségeket, ráadásul úgy, hogy mondjuk tényleg mondjuk képzeljük el ezt a jelenetet. Tehát én ezt azért nem tudom így elképzelni, ezért mondtam, hogy meseszerű. De mégis ettől eltekintve hogy mondjam, nekem akkor pont azért tetszik, mert ez a csúcsbűnöző. Tehát, hogyha most ettől eltekintünk, el tudnék képzelni olyan, vagy el tudok képzelni olyan bűnözőt, és erre egyébként azért akadt példa a kriminalisztikában, nemzetközi szinten, aki ilyen nagypályás, és aki így. Van ilyen.
Kicsoda?
Hát most a nevét nem tudom, hogy van egy, most így nem ugrik be a neve, de egyébként az Indexre írtam egy cikket erről. Dél-Amerikában van egy Inside Crime nevű portál, ami ilyen oknyomozó portál, és kifejezetten latin-amerikai bűnözői csoportokkal foglalkozik, országokra lebontva, és ott egy láthatatlan drogbáróról írtak, akinek hasonló ilyen misztikus múltja van. Különböző álneveken ismerték, és most Spanyolországban él, és ott levezették, hogy milyen komoly befolyása van a kokainpiacra, miközben senki nem tud róla semmit. Tehát ilyenek azért vannak, vagy tovább megyek, már a kokainpiacnál, az igazán jó mondjuk kokainkereskedők, azok láthatatlanok, tehát a nagypályások. Tehát biztos vagyok benne, hogy vannak olyan emberek, akik így nem ér róluk ilyen mítosz, tehát, hogy hú, mert az már rég rossz, hogyha tudjuk, hogy és akkor lemészárolta a fél családját, tehát ilyen jellegű mítosz, nem, de hogy...
Mint ahogy a filmben ugye a Kaiser Soze-ról hangzik el egy ponton.
Igen, hogy a magyarok lemészárolták a családját, ugye ő török bűnözőként van elhagyva.
Török-német, tehát hogy a neve is ugye erre utal, és talán ott a pontos sztori az, hogy a magyarok meg akarják ölni a családját, és a Kaiser Soze lép egy nagyot, és ő lövi le a saját rokonain. Nekem például ennél a pontnál jutott eszembe ez a meseszerűség. Ez a mitoszépítés, ez nekem például itt bukik meg ebben a filmben, hogy na azért ezt azért talán mégsem.
Igen, hát igen, azért vannak benne persze ilyen furcsa dolgok. Önmagában mondjuk az egy érdekes kérdés, hogy Bogyosban arra azért rávilágít, hogy az alvilágban azt tud igazán nagy karriert építeni, mert ez ilyen komoly alvilágban, tehát nemzetközi szervezetbűnözés, akinek nincs veszíteni valója, akihez nem állnak közel a nincsenek családtagja, nincs érzelme, esetleg ilyen pszichopata, tehát ez azért úgy elképzelhető, hogy valaki mondjuk, sőt erre, azért erre akadt példa, hogy valaki teljesen elzárkózik a családjától, így is egyrészt így menti őket, másrészt meg nem akar semmilyen függőségi viszonyt, vagy olyan zsarolható, de igen, hát ez egy mese, de mondom, abból a szempontból pedig nagyon jó, hogy igen, így működik egy zseniális bűnöző, vagy így működhet. Egyébként azon például tehát pont ilyen film kapcsán azért elgondolkozom, hogy lehetne például egy tökéletes bűnszervezetet felépíteni Magyarországon. És vannak...
De nem azért, mert ilyen terveid vannak.
Nincsenek ilyen terveim, de hogy nyilván, mint akár, mint forgatókönyv, vagy regény ötletnél, igen, és meg lehet, tehát aki ismeri úgymond a rendszert, tudja a gyenge pontokat, akár mondjuk most mondom, egyetlen példát mondok, a lehallgatásoknál egzotikus nyelvet nagyon nehezen tudnak ugye lefordítani nyilván, mert tehát macera. Most csak egy példát mondtam, de vagy ismerik mondjuk azokat a kommunikációs módszereket, amit mondjuk a hidegháború idején a kémek használtak, tehát nem digitális, hanem analóg technikák. Ez nagyon sok erőforrást, pénzt igényelne az, hogy akkor folyamatosan nyomon köves valakit, vagy a tevékenységet. Tehát, hogy ilyeneken gondolkozik, így gondolkozom legalábbis én, amikor nézek egy ilyen filmet, és nekem ezért ez itt tetszik. De én sem gondolom, hogy ez a marha jó film, inkább az, hogy amiatt választottam ide ezt, mert abból a szempontból a kedvenc filmem, hogy ez a misztérium, meg ez a titokzatosság, ez mind mese jelen van, és egyébként van valóság alapja, tehát vannak ilyen szintű nagy menők. A másik, hogy az igazán nagy menő bűnözők, azok rejtik, hogy ők azok elrejtik. Ugye itt Sántát alakít ez a Kaiser Soze, ugye egy Sánta béna ember. Volt erre példa, a 80-as években Kecskeméti Sándornak hívták, Gidani gúny neve volt, egy olyan betörő, aki milliómos volt, de takarítói állást vállalt mellette, tehát profi betörő volt, milliókat, hát akkoriban az nagy pénz volt, forint milliókat keresett, És mellette takarítóként dolgozott, és oda sose tört be, ahol ő takarított. Egyszerű ruhákba járt, nem fuxokkal, meg nem tudom, mert akkor is azért, akik sokat kerestek, azok szerettek villogni. Ő nagyon visszahúzódó volt ebből a szempontból, nem volt erőszakos figura, tehát az álcát megcsinálta, és azt azért mindenki elismeri a rendőrök közül, hogy ez az álca, tehát ha valaki így tudja élni az életét, akkor ez megnehezíti mind a beazonosítását, mind a felderítésnél a munkát. Úgyhogy ebben pedig nagyon is valósághű ez a közösséges bűnöző.
Van egy másik jelent, ami rögtön a filmnek a legeleje, amikor ugye behívják őket a szembesítésre, el kell mondaniuk egy mondatot, és az alapján próbálják belőni őket, hogy elkövették-e azt az adott bűntényt, ami miatt behívták őket, vagy sem. Amiről ugye utóbb megtudjuk, hogy már azt is a Kaiser Soze szervezte. Viszont van utána egy jelenet, amikor őket egy közös börtöncellába zárják be, és a filmben konkrétan elhangzik, hogy nem szokás ilyet csinálni, mert az ilyen nagykutyák, hogyha össze vannak zárva, úgy jönnek ki a cellából, hogy másnap már végzik a következő bűntényt. Ez viszont akkor valós ezek szerint?
Hát abszolút. Tehát egyrészt gyanúsítottak egy ügyben, és nem is szokták ilyenkor összerakni őket.
Hát tilos, nem? Tehát, hogy akkor összebeszél van.
Ez így hülyeség. Tudok ilyen, egyébként volt olyan ügyem már, mint amivel foglalkoztam, magyar bűnözőket kapcsoltak le Los Angelesben, tehát csak úgy maradjok a film helyszínénél, 2012-ben, ha jól emlékszem, vagy 2010-ben, és egy emberrablást terveztek, az volt a gyanú ellenük, az FBI csapott le rájuk, és ott is ugyanolyan börtönbe, külön szintre került két magyar elkövető, nem, és az egy ügy volt, tehát hogy ilyen nem szokott lenni, hogy persze berakják, tehát ez is ilyen meseszerű. Nyilván itt azért nem kell keresnünk benne a nyomozástechnikai.
Igen. De én most azonban én meg szereplők nélkül tudok csak felidézni olyan történetet, ahol pedig ez pont, hogy nagyon tudatos, hogy azt figyeljék meg, hogy a gyanúsítottak hogyan kommunikálnak egymással, ami viszont ugye egy illegális módszer mondjuk így nyomozati szempontból. Ez mennyire jellemző egyébként nem csak a magyar bűnüldözésre, hanem a nemzetköziségre az a fajta ilyen, hát hogy is mondjam, ilyen azok a nagyon pici cselek, amik igazából már valahol az illegalitásnak a határát súrolják, ezek könnyebbé tesznek egyébként a nyomozást, vagy utólag épp, hogy nehezítik ezeket?
Könnyíthetik, meg veszélyes is lehet.
De van egy ilyen, hogy a nagyobb cél érdekében csalunk egy kicsit?
Hát nem is csalás, mondjuk egy ilyet, tehát az, hogy mondjuk egy pár példát, hogy azt mondják, hogy jó, behívtunk valakit, aki mondjuk ez egy konkrét példa, de szlávi búcsúnak, mikor megtalálják a 12. kerületben egy holttestét, egy éppen kiássa a gyanústot, és neki a akkori barátnő élettársát, aki egy jól szituált nő, behívják, és az egy döntés, hogy most akkor bent tartják éjszakára, bezárják mondjuk rossz arcok közé. Hát, ha kicsit kinyílik, vagy megered a nyelve másnap. Ez egy döntés. Ez esetben nem tették ezt. Pedig lehet, hogy ezt kellett volna tenni. Nem illegális, tehát megtehetik. Tehát
inkább az etika kérdőjeleződik.
Az egyébként, hogy cselhez folyamodnak, az lehet veszélyes is. Mondok egy másik példát, a sajtóban megjelent valami, ami tudatosan jelentetett meg az a nyomozó, aki ezzel foglalkozott, ezzel az üggyel, és emiatt az egyik gyanúsított úgy gondolta, hogy a társa az veszélyes lehet, és megölte. Miközben nem ez volt nyilván a cél, tehát ilyen is van. De például olyan is van, hogy pont a szlávi búcsúnál ugye ott azért ment kiásni a holttestet a garázshoz az a gyanúsított, mert előtte olyan információt csepegtettek neki a rendőrök, hogy amiről nem tudta, hogy a rendőrök jön, hogy majd oda fognak menni, tehát hogy el kell vinni a holttestet onnan. Tehát játszmák vannak, és az egyébként teljesen normális dolog. Sőt, biztos olyan is van, hogy kiengednek valamit, sőt, tehát ezt is konkrétan tudok ilyen ügyekről, hogy kiengedik azért, hogy na vajon kit fog felkeresni, kinek fog telefonálni, kivel fog kapcsolatba lépni. Tehát ezek bevett dolog, egyébként nem illegális. Ugye olyan is van, hogy cellát technikáznak be. tehát a betechnikázás, ugye a lehallgatás. És vannak nagyon okos módszerek is, amik kicsit hasonlítanak a közönséges bűnözők módszeréhez. Az első könyvben, a Mafiózók Mackonadrágban írtam is egy ilyet. Nekem ez nagyon tetszett, Pintérék csinálták meg még a 80-as években, hogy egy nagyon kemény bűnözőt, betörőt kapcsoltak le. Ez ugye egy bűnszervezet volt, és fontos volt, hogy haladjon a nyomozás, hogy minél több bűncselekményt rá lehessen bizonyítani, és hogy a végén valljon. De ugye tudták, hogy egy ilyen konok kemény bűnöző nem fog vallani, mert hallgat, mert azért már van rutinja. Azt is tudták, hogy ha mellé raknak egy fogdaügynököt, ugye spiclit, akkor azt le fogja venni egyből, hogy az egy spiclit, tehát neki nem fog beszélni. És azt találták ki, és ez szerintem nagyon zseniális, hogy kiválasztottak egy olyan karaktert fogdaügynöknek, aki idősebb volt ennél a 30 éves palinál. Egy idősebb, nem volt olyan erős testalkatú, de öregebb bűnöző, és azt mondták neki, hogy semmit nem kell kérdeznie, tehát ne is kérdezzen, ne is érdekelje, Buksinak hívták a célszemét, ne is érdekelje, hogy ez a Buksi mit csinált.
Elkezdett dicsekedni, gondolom.
Hát nem is, akkor az volt, hogy még ennél is csavarosabb, hogy beküldték, és úgy leszarta a Buksit, és mondta, hogy neki az ügye fontosabb, és a Buksi pedig azt mondta, hogy jó, meddig magában, hogy oké, hát hogy akkor ő majd, mivel az öreg mesélt, hogy ő mit csinált, az egy legenda volt, tehát nem is volt igaz. Ilyen értelemben hasonlít szinten a Kaiser-szóz és sztoria. És mondta, hogy mi a bűncselekmény, és néha ugye elviszik kihallgatni. És a Buksi ezen a fickon kezdte el tesztelni, tehát azt tudta, hogy nem fog, de ügynök, mert ez egy szerencsétlen, nem is kérdez semmit. Viszont a saját védekezési stratégiát rajta kezdte el tesztelni. Aha. És a rendőrök pontosan tudták, hogy ezt fogja csinálni. Mert a fickó kért tanácsot tőle, tehát azt mondta, hogy miután megtudta, hogy hát a Buksi, mert ő mondta, hogy ezért, de nem is érdekelt a Buksi, de a Buksit ez zavarta, és azért mondta, hogy ő nagypályás, de nem mondott semmit a saját bűncselekményéről, mert annyira meg ravasz volt. Viszont azt tudták, hogy akkor rajta fogja tesztelni, és a fickón tesztelte, tehát tanácsokat adott neki. A fickó pedig eljátszotta, hogy megfogadja a tanácsot. Kiment kihallgatásra, ami nem kihallgatás volt, hanem elmondta a rendőröknek, hogy mi van. Ők meg utasításokat adtak neki, és egy idő után megfordult a kocka, mert a fickó mondta, hogy hát Buksi közd, de ezek nem működnek, mert ezt csináltam, mint te. És a Buksi azt mondta, hú, nem működik, akkor ez, és úgy alakították, hogy a tanácsadó a végén elbizonytalanodjon a saját egyébként működő stratégiájában. A Buksi, igen. Elbizonytalanodott a stratégiájában, és a vége az lett, hogy vallomást tett, mert a fickó mondta, hogy hát ő inkább vallomást tesz, és akkor hú, mennyi kedvezmény kapott, meg így, meg úgy, meg amúgy, és a Buksi a végén az ő stratégiát követte. Ezt pszichológusok állították össze, a Pintérék voltak ugye, akik. Tehát szerintem ez zseniális, tök profi, és ennyiben hasonlít is a közönséges bűnözőkhöz. Tehát nekem azért tetszik az a film, mert ezek a játszmák, a manipulációk, ezek az alvilágnak, vagy a bűnözésnek, a csúcsbűnözésnek a részei, és egyébként a csúcs felderítésnek is a részei kellene, hogy legyenek. Tehát nagyon kreatívnak kell lenni mindkét oldalon, és mondom, ez egy dolog, ami miatt ugyan mese a közönséges bűnözők, de mégis erről szól. Az egész egy ilyen intellektuális játszma, és akkor kiszivatja meg a másikat jobban.
Mert többször szóba került ez a Los Angeles-i magyar maffia, ami azért a filmben, ha jól emlékszem, inkább terroristákként jelenítik meg őket. És nekem az jutott eszembe, hogy túl azon, hogy te írtad a Mafiózók Mackonadrág foglalkozol ezzel, megemlítette is a Barta Tamásnak az ügyét, amiről nem olyan régen jelent meg egy dokumentumfilm, Siess hazavár a mama címmel. Én megnéztem azt a filmet, ez egy nagyjából 60 perces dokumentumfilm, ami ugye a Barta Tamás és az édesanyja közötti hangfelvételekből összeálló levelezésnek a hanganyagával dolgozik. És nagyon érdekes abból a szempontból az az ügy, illetve maga a dokumentumfilm is, hogy minthogyha ott nem ástak volna igazán mélyre az alkotók azzal kapcsolatban, hogy mi volt az összefüggés Barta Tamás, a Los Angeles-i magyar maffia, illetve a feltételezett elkövetők között. Ez lehet, hogy egy örökké megoldatlan rejtély marad a kriminalisztikában?
Szerintem azért van esély rá, hogy az marad, mert akkoriban több olyan gyilkosság is volt egyébként ott abban a közben. Hát nem, egy biztos, hogy volt a Barta halálán kívül, ahol látszott az, hogy nem úgy kezelték az emberöléseket, nem tudom most, hogy kezelik egyébként, de akkor nem úgy kezelték, hogy nagyon utána mentek volna. Tehát mondok egy példát, ugyanaz a kör egyébként, tehát a Barta, Tamást ugye kapcsolatban hozták a Los Angeles-i magyar maffiával, és a Los Angeles-i magyar maffiának az egyik ilyen oszlopos tagja volt egy idő után Markó Béla, aki Budapestről szökött el egyébként a Buksi féle körhöz tartozott, amíg a Buksit lekapcsolták, a Markó ugye elszökött Los Angeles-be, és akkor már ott volt, Barta Tamás is minden bizonnyal ismert, egy Szendrő Öcsi nevű kis gengszter, aki vetétásként tekintett a Markóra, nagyon sokszor volt ilyen összetűzésük, először jóban voltak, aztán lett ez a kis ellentét.
Azért gyorsan tegyük hozzá, hogy ez a Los Angeles-i magyar maffia azért nem azt jelenti, hogy ilyen dollármilliós autókban veretik a Wall Street-en és szivarokat szívnak, hanem itt papírbizniszről, csalási ügyekről van szó, ami azért sokszor mégiscsak erőszakba torkollott.
Így van, hát akkoriban azért, mert egyrészt kokainoztak már aktívan, tehát teljesen más alvilági szocializáció volt ott, mint akkor, tehát még Magyarországon azért fegyveresen nagyon volt a bűnözőknek, mondjuk gázpisztoly, ilyen igen, a 70-es években, de azért az éles lőfegyver azért az nem volt jellemző, mint a lengyel bűnözőknél igen, de azért a magyaroknál nem. És ugye elkerültek Kaliforniába, ahol azért ott azért keményen ment az élet, ugye ott mindenféle gengek, meg minden, tehát egészen más játékszabályok. A fegyverhez is ugye könnyebben hozzá lehetett jutni. És az a lényeg, hogy a Markó lelőtte ezt a Szendrő Öcsit, és abból is tehát önvédelemnek állította be a rendőrség. Pontosan jó, önvédelem az volt a vége, hogy önvédelemnek tűnt. De ami hasonló volt, hogy olyan slendrián volt az egész felderítés. És a Bartánál is ez lehetett, hogy nem volt azért annyira az kivizsgálva. A Szendrőnél is ez volt, és a rokonok, akik ugye Magyarországon voltak, ők ez nem is tetszett nekik, hogy nem lett ez normálisan kivizsgálva. És a Markó meg szabadult.
De ez azért feltételezi azt, hogy akkor a rendőrségnek is lehetett valami összeköttetése. Ott a helyi maffiával. Vagy hát én most ezt így értelmezem, így.
Lehet, ezt ennyire mélységében nem ismerem. Én nem gondolom, inkább az, hogy ott nagyon sok gyilkosság volt. Hát,
ja, és hogy akkor ez egy ilyen...
Futószalagon mentek a dolgok. Más nem úgy kezelték abban az időszakban ezt. Egyébként ez... mit tudom, most láttam pont a Netflixen nemrég a Kígyó című filmet, ami Tájföldön játszódik, és 70-es években hippiket öl meg egy tájföldi sorozatgyilkos, ott ugyanez volt, egyszerűen nem foglalkoztak annyira ezekkel az ügyekkel. De úgy értem, a nyugati diplomácia sem. Tehát jó, megöltek egy holland turistát, vagy kettőt, tehát jó, minek mentek oda, kb. Ez volt. És kicsit ez lehetett Los Angelesben, hogy más volt azért akkor a gyilkossághoz való hozzáállás, mint Magyarországon, ahol ha történt egy emberölés, azt felderítették, tehát itt nem is nagyon volt, mint az OTP körüti kettős gyilkosság 78-ban volt, azt hiszem, ugye mai napig nem tudni, hogy ki volt az elkövető. Tehát egy-két ilyen eset volt, de jellemzően azért felderítették, és ez nem volt mindennapi. Ugye a 90-es években kezdődtek az, hogy haltak meg emberek ilyen gyilkosságok miatt, de szerintem ez volt az oka annak. Tehát nem az, hogy valami különleges presztízse volt ott a Los Angeles-i magyar bűnözőknek.
A filmben a maffia, már a magyar maffia egy ilyen egészen extrém erőszakos, kábófüggő, mindenre elszánt, fegyveres bandériumnak tűnik. Azért egy picit azt érzem, hogy azért ez is a mese része, ezt jól gondolom azért?
Igen, ez annak a része, hogy Amerikából az ilyen keleti, kelet-európai bűnözők, az nagyjából az egy, tehát szerintem, hogy...
De bárki lehetett volna ott a magyarokon kívül is.
Igen, tehát szerintem ez csak gondolom, hogy azért ott úgy volt, hogy magyarok, hát az valahol ott van Kelet-Európában, az nagyjából, hogy orosz, magyar, ukrán, ez úgy mindegy. Jól mutatja ezt, hogy azt hiszem, hogy a Gomora igen, a Gomorra című sorozatnak, nem akarok hülyeséget mondani, mert nem láttam a... Tehát van egy előzmény filmje a Netflixen, én még nem láttam, de egy barátom mondta, hogy hát az észbűnözőket úgy ábrázolják, teljesen hülye, tehát úgy ábrázolják az észbűnözőket, mint hogyha nem tudom, ilyen szörnyek lennének. Tehát kicsit van egy ilyen Kelet-Európával kapcsolatban ilyen misztikum, nyilván ezt egy mesében tök jó fel lehet használni, távoli, nem tudunk róla semmit, ilyen barbár, úgyhogy ez belefér, hát ez a Attila, tudod, a hunok.
Lassan a végéhez közeledve. Dolgozom most egy könyvön, ha jól tudom, a címe az, hogy Fedő Sztori, és ez magyarországi titkosszolgálatokkal, illetve titkosszolgálati ügyekkel fog foglalkozni. Azért kicsit nekem olyannak tűnik a te könyves pályafutásod, hogy így mindig önmagadhoz képest is próbálsz egyel feljebb lépni a nehézségi fokozatban. Ezt most, ezt a könyvet, amit írsz, ez mennyivel nehezebb írni, mint az előző kettőt? Egyáltalán jól látom-e?
Igen, hát bizonyos értelemben nehezebb, bizonyos értelemben könnyebb. Most mondok, hogy ne csak a levegőben beszéljek. Tehát ez igazából arról szól majd ez a könyv, hogy bemutassam, hogy milyen a valóságban ugye a titkosszolgálati aktivitás, és mindezt Magyarországon, tehát itt nyilván vannak külföldi szolgálatok, vannak magyar szolgálatok, nyilván többféle úgymond, úgynevezett idézőes titkosszolgálat létezik, mert ez sem teljesen világos az embereknek. Vannak kémek, kémügyek, és például abban az értelemben könnyű, hogy a levéltár, történeti levéltárban ott kutatok két olyan kémügyet, amit előtt érdekes módon nem kutatott senki, de nagyon érdekesek, és azt teljes részletességébe be akarom mutatni, mert azon keresztül egy csomó mindent megértünk, ahogy működik ez a mondjuk egy ilyen dolog, tehát hogy a beszervezés, ez a nemzetközi reláció, stb. És akkor nyilván a nehézséget az okozza, igen, hogy ez egy zárt világ.
Ez még zártabb, mint a bűnözők világa?
Igen, ez még zártabb, de én azt gondolom, hogy mikrosztorikon, nagyobb sztorikon keresztül be lehet mutatni magát a lényeget ezzel kapcsolatban, hogy ezek hogy működnek. Nyilván ugyanúgy a mítoszokat le lehet belőle szedni, meg egyébként a meghökkentő dolgokat is be lehet mutatni. Ami nehézség, és nyilván ez egy nehézség, hogy hát igen, itt mi az, amit meg lehet írni, amiben nem lesz az embernek úgy baja, mi az, amit óvatosan, tehát hogy...
Jobban félsz a politikától, mint a bűnözőktől?
Nem a politikára gondolok, inkább jogi részre, tudod, hogy azért ezek... tehát itt nyilván vannak bizonyos szabályok. Nem, úgy félem nincs bennem, inkább az, hogy megértetni. Mondok egy példát, nyilván a KGB-ről is majd fogok írni benne, talán bővebben, de nagyon sok olyan dolog van, amivel lehet foglalkozni, tehát be lehet mutatni, például a kínai egyetem az mondjuk miért veszélyes, vagy miért lehet veszélyes egy kínai egyetem, vagy akár egy orosz bármilyen szervezet, vagy akár hogy néz ki egy amerikai nyomulás, vagy befolyásolás, tehát hogy sok mindenről lehet írni. Nekem az, ami nehéz, hogy nagyon sok minden van, viszont én populáris könyvet szeretnék írni, ami mégis szakmailag helytálló, vagy tehát hogy mélységében jó. Nyilván erre van az, hogy olyan kutatásokat végzek, amit nem vagyok történész, vagy ilyesmi, de ami mondjuk az, tehát tényleg ilyen értelemben aprólékos. Tehát nem egy bulvárkönyv. Itt ez a nehéz, hogy úgy izgalmasan megírni érthetően sztorikat, hogy megértse az olvasó ezt a világot, és eljussunk A-ból B-be, legyen egy mondani valója, stb. Ez a nehézség benne inkább.
Ha elkészül és tudsz menni egy filmet rakni, akkor nagyon szívesen vendégül látunk legközelebb is. Korábban említetted, hogy édesapáddal, amíg élt, ezért sokat beszéltetek a most már téged is érdeklő témákról, vagy éppen a korabeli bűnügyekről. Ez két kérdés lesz kicsit így összegyúrva, hogy egyfelől te annak idején, mondjuk a 90-es években, vagy akár előtte, te néztél-e például magyar bűnügyi sorozatokat, mint a Kántor, a Linda, vagy éppen az Ötvös Csepi filmek, és hogyha igen, akkor amikor találkoztál először például a közönséges bűnözőkhöz hasonló filmekkel, akkor úgy mit éreztél összehasonlításképpen?
Igen, néztem. Még bocs, csak egy apró dolog, ezt nem is meséltem még talán, az édesapámról beszélgettünk sokat, például a Prisztás gyilkosságról, mert 97-ben lőtték le, 96 novemberében lőtték le Prisztást, és később, amikor kutattam az anyagot, már apu már nem élt, akkor láttam, hogy az egyetlen szemtanút úgy hívták, hogy Dezső András. De már nem él. Nem tudom, hogy ki volt egyébként, na mindegy, ez csak így zárójában. És visszatérve, hogy amikor...
De bocsánat, édesapádat is Andrásnak hívták?
Igen, ugyanígy, Dezső András.
Hú.
Aha. Nem tudok. Nem tudom, hogy mi, ez ilyen érdekesség, valószínűleg nem ugyanaz, de nem tudok róla semmit, csak ennyi, hogy Dezső András volt az egyik szemtanú. Ami érdekes, hogy igen, én ezeket szerettem. Én nagyon szeretem a krimit, meg az összes ilyet, tehát én néztem a Lindát, nem tudom, ezeket a csöpis filmeket, minden. És amikor a közönséges bűnözőket néztem, akkor azért már nem ahhoz hasonlítottam, hanem más amerikai filmekhez, akkor már talán a Hetedik, meg ezek is kijöttek, tehát ilyen csavaros filmek. Úgyhogy nem, nagyon nem jutott eszembe, tehát nem is jutott eszembe, annyira más, tudod, a magyar filmgyártást.
És ezt akartam kérdezni, hogy mondjuk akkor innen ebből a szemszögből, ahonnan most nézel vissza az általad látott filmekre, a magyar bűnügyi filmek, azok mennyire adják vissza egyébként a valóságot, és mennyire adják vissza mondjuk ugyanebben a műfajban az amerikai filmet, vagy akármilyen más jellegű filmek?
Szerintem vannak olyan a Linda filmekben, de egyébként a Csöpi filmekben is olyan negatív hősök, akik tényleg hasonlítottak azokra a simlis alakokra, akik a 70-80-as években voltak, tehát ilyen csempészek, akik Nyugat-Németországba diszidáltak, aztán visszajöttek, és akkor mindenféle ott ügyeskedtek, félig magyar, félig. Tehát ez szerintem ilyen reális volt, tehát persze a pozitív szereplők azokat most hagyjuk, de ezek a... Jó, ott mindig megvolt mondjuk az ilyen magyar filmekben, hogy mindig ilyen nyugati volt a
gonosz.
A gonosz, igen, vagy ilyen nyugatra szakadt magyar. De egyébként annyiban igaz volt, hogy a rendőrség egy csomó ilyen esettel találkozott. Tehát rengetegen voltak, akik kimentek nyugatra, ilyen simlisek voltak, hazajöttek, és itt kavartak. Tehát ennek volt alapja. Amúgy, hát azért nem mondanám, sőt, tovább megyek, akár a közönséges bűnözők, akár a 90-es években készült ilyen sima nagyjátékfilmek, szerintem nem adják vissza a valóságot. Az első olyan film, ami visszaadta, ha maradunk a bűnözésnél, az a Mafiózók című film, ugye a Sopranos.
Tehát a sorozat.
A sorozat, igen. És valószínűleg azért is, mert sorozat, és azért, mert azt egyébként bűnözőktől is hallottam, hogy na basszus, az tök, hát az tényleg, az ilyen. Tehát, hogy mert ők is szarnak, mert nekik is vannak mindennapi problémáik, mert az ilyen mítosz romboló volt valahol, miközben egyébként bemutatta a kegyetlen kis valóságunkat. És ezért azért a közönséges bűnözők is egy mese, és nem mutatja be azért a valóságot. Az egy mese, és nem is nagyon hasonlítanám a valósághoz.
Szerinted... Te, aki újságíróként, meg akkor ezek szerint filmfogyasztóként is sok bűnügyel találkozol, gondolkodtál már azon, hogy az emberek miért szeretik a bűnökről, vagy a bűnözésről szóló történeteket?
Hát valahol az lehet benne, hogy egyrészt egy olyan világ, amiben ők nem vehetnek részt, mert ugye tisztességes emberek, én sem vehetek részt ebben, de nagyon jó belenézni, tehát kukkolni ezt. Mint az állatkertben, amikor mész, és úgy oroszlánt látsz, és a ketrecben van, és biztonságban vagy. Ezért szeretik szerintem, hogy olvasol egy bérgyilkos önéletrajzi könyvet, és nem félsz attól, hogy le fog lőni, de ott vagy vele. Tehát ez szerintem az egyik oka. A másik, hogy azért van bennünk egy lázadás szerintem a rendszerrel szemben. Csak hát mi, vagy legalábbis mondjuk magam nevében beszélek, tehát mondjuk érted nekem a bűncselekmény, hogy mit tudom, nem fizet, idézőjeles bűncselekmény, hogy mit tudom, én nem fizetek be egy parkolást, és akkor megbüntetem. Tehát, hogy nekem ilyen szintű problémáim vannak a hatósággal, na most és akkor kicsit, de mégis amikor azt látod, hogy mondjuk van egy nagy csaló, aki mégis tök ügyes, okos, és és átver rendszereket, vagy a hatalmat.
Egy kicsit felnézünk rájuk.
Akkor egy kicsikét van egy ilyen, hogy igen, hát a kisember bosszú, hogy majd ő egy közülünk, és ő képviseli. Nyilván itt azért bűnöző és bűnöző között is van különbség, tehát más az, aki gyerekeket től, meg egyáltalán embereket től, és más az, aki mondjuk tényleg egy nagy pályás kis gengszter, aki átvág. Mondjuk egy csengeri örökös nő, aki a Kósa Lajost átvágta, nyilván nem örülnénk annak, hogyha minket vágna át, de van bennünk egy ilyen, na, akkor legalább megszívatta a Kósát. Most nyilván ez nem, tehát nem gondolom, én egyáltalán nem szimpatizálok vele, de hogy ilyesmi érzés lehet az emberekben, vagy akár bennem is bizonyos bűnelkövetők iránt, nyilván attól függ, hogy mi a bűncselekmény, amire elkövet. Ugye a közönséges bűnözőkben a zsenialitása a fickónak az, ami megfog, és ugyanúgy a valós életben is, ha valaki tök zseniális, lehet rossz ember, de azt a zsenialitást azt valamennyire tiszteled, vagy legalábbis érdeklődsz iránta, és szeretsz róla olvasni. Tehát én most magam nevében beszéltem, én ezeket szeretem, de szerintem az embereknek egy jelentős része ezért szereti az én.
Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Dezső András volt a Privát Vetítő vendége, és kicsit róla, kicsit pedig a kedvenc filmjéről, a közönséges bűnözőkről beszélgettünk. Sziasztok!
Sziasztok, és köszönöm a meghívást!
Ha legközelebb is szeretnél lelkizni velem és vendégeimmel filmekről és róluk, akkor kövesd a podcastot Facebookon és Spotify-on, és ne felejts el feliratkozni a műsor YouTube csatornájára sem. Ha támogatnád az adást, megteheted a Privát Vetítő Patreon oldalán egy hallgatói mozi egyárával. A műsor segédszerkesztője Urbán Csilla, a technikai producer Szegedi Márton. A felvétel a Rakpa stúdióban készült. Filmezni, aztán lelkizni, jó dolog. Tartsatok velünk legközelebb is!